Kovács András Ferenc, Rikács Ricsi. Ricsi racsol, racsol Ricsi, ám bár Ricsi írtó kicsi, papagájnak is csak törpe, csirrengető csőre görbe. Racsol Ricsi, Ricsi racsol, szörpöt hörpint, pröcköl, pancsol, beleszürcsöl a csuporba, színe égbolt és uborka. Racsol Ricsi, racsol Ricsi, apró magát, nagynak hiszi, papagáj ő, de pirinkó, Rikács herceg, hintáringó. Racsol Ricsi, Ricsi racsol, beparád és ha parancsol, pöröl, pörög, mint motolla, röppen borzolódó tolla. Ricsi racsol, racsol Ricsi, ám bár Ricsi roppant kicsi, papagájnak is csak törpe, büszkén bámul a tükörbe.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Cserebogár hallgatóit, Ila Ildikó vagyok. Beszélgető társam a mai napon is dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök. Isten hozott, Réka!
Köszönöm szépen, Ildikó, hogy ismét itt lehetek. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Az imént hallottunk egy Kovács András Ferenc verset. Hogyan tükröződik benne az a jelenség, ami mindannyiunk számára ismerős, amikor olyan gyerekekkel találkoztunk mi is annak idején, óvodában, iskolában, akik úgy mindent tudnak, nagynak hiszik magukat, mindenkinél mindent jobban tudnak, és hogy nem igazán lehet a kegyeikbe férkőzni, annyira el vannak telve magukkal. Mi ez a jelenség?
Köznyelven beképzeltnek nevezik ezeket a gyerekeket, vagy felfuvalkodottnak. Ugye ezek a gyerekek például gyakran dicsekszenek. Ha jellemeznünk kellene mondjuk egy ilyen gyereket, akkor kívülről úgy tűnik, hogy túlzott önbizalommal rendelkezik, vagy túlzottan értékeli saját magát, akár föl is nagyítja a dolgait, vagy akár a teljesítményét. De azért lehet látni például ezeken a gyerekeken, hogy ezzel egyfajta plusz figyelmet szeretnének elérni. És amint megszokhattuk ugye a gyerek pszichológiában, mint minden jelenségnek, ennek is összetettebb a háttere. És ha a háttért említettem, hát igazából kompenzációról van szó, tehát ami azt jelenti, hogy csak úgy tűnik kívülről, hogy az önbizalma túlnőtt, de tulajdonképpen önértékelési zavarokkal küszködhet, vagy a családban vannak olyan nevelési minták, vagy a gyereknek vannak olyan fejlődési sajátosságai, ami eltolják ebbe az irányba.
Talán azért olyan megtévesztő ez a jelenség, mert ugye nem igazán lehet tudni, hogy a gyerek beképzeltsége mire vezethető vissza. Mert vannak olyan kiegyensúlyozott családban nevelkedő gyerekek is, akik úgynevezett egészséges önbizalommal rendelkeznek, de egy kicsit talán, ha társadalmi szemmel nézünk rájuk, vagy ha egy közösségi szemmel nézünk rájuk, akkor túltolják. Hogyan lehet különbséget tenni, hogy mikor van figyelemfelkeltés a történetben, és mikor van az, amikor egy egészséges önbizalommal rendelkezik, ami talán egy kicsit túl van tolva, és akkor esetleg abból szülőként, pedagógusként feladatunknak érezzük, hogy visszavágjunk, vagy valahogy visszafogjuk.
Hogyha említettük a családi mintát, ugye gyakran egyfajta egy ilyen túldicsérő, vagy akár idealizáló nevelés lehet megfigyelni. Tehát így a hétköznapi életben úgy nyilvánul meg, hogy van egy család, ahol van egy vagy több gyerek, azért sok gyerek esetén ez nagyon nehéz szerintem megvalósítani, ezt a túldicsérést, de ahol például kevesebb a gyerek, és több a felnőtt, akik úgymond körülrajongják, vagy esetleg van egy nagynéni, nagybácsi, ahol nincsen gyerek, tehát mindenképpen vannak olyan felnőttek, akik tudnak a gyerekre fokozottan figyelni, és például abban nyilvánul meg, hogy mindenért dicséretet kap. Persze ez nagyon fontos, hogy a gyerekek ezeket megerősítsük, pozitív visszajelzést kapjanak a gyerekek, de ez a túl dicsérés, ez teljesítménytől független például, vagy nagyon pici teljesítményt is rendkívülinek tartanak. És bizony így a gyerekben az önértékelése, meg az én képe nem annyira a realitás talaján alakul ki, hanem ilyen formán túl van tolva. De hogyha a nevelésről beszélünk, ez kialakulhat olyan szülők esetében is, akik valahogy úgy érzik valamilyen oknál fogva, hogy túlzottan kell félteniük a gyereküket, és ebben az esetben, mivel a gyerek ismét túlzott figyelmet kap, azt érzi nagyon sok helyzetben, hogy a fókusz középpontjában ő van, így egy picit jobban azt érzékeli, hogy ő különleges. Tudod, nagyon nehéz a határ, mert ezért is keresem egy kicsit a szavakat, mert hogy mindannyiunknak nagyon fontos, hogy érezzük, hogy legalább egy vagy két területen különlegesek vagyunk, vagy nevezzük egyedinek, vagy egyéniségnek, de itt ez egy picit túl van tolva, ez a különlegesség, és ez az egyik, a másik pedig, hogy a gyereknek az a fő tapasztalata, hogy a felnőttek vagy mások igazodnak hozzá is, és azért ez a kölcsönösség elmarad, hogy ugye egy bármilyen kapcsolatban, tehát az két emberen áll, nem csak neked kell igazodnod hozzám felnőttként, hanem gyerekként neked is kell igazodnod ahhoz, hogy jóban legyünk, vagy egy konfliktust valamennyire meg tudjuk oldani. És az, amit még meg lehet figyelni, hogy ezeknél a gyerekeknél van egyfajta szülői mintat. Tehát például a szülőknek fontos a státusz, fontos a társadalmi pozíció, fontos például a munkahelyen betöltött pozíció, fontosak a külső elismerések, ez az egyik, a másik meg ugyanakkor, tehát általában aki ebből építkezik, hogy kívülről úgymond, de kívülről fényezteti saját magát, az gyakran előfordul, hogy másokról ugyanakkor lenézően beszél, és bizony a gyerek ezt mind látja, és valahol ebben is az van, ebben a szülői mintában, hogy a szülő saját magát mások fölé helyezi tulajdonképpen, de hogy ebben az esetben is arra kell gondolnunk, hogy hát miért van erre szüksége, hát azért van szükség, mert igazából ő így érzi csak magát valakinek, hogyha mást például lenéz, vagy becsmérel, szóval, hogy igen, ez a szülői minta, nyilván ez is beépül, mint minden egyéb.
Annyira nem szeretik a beképzelt gyerekeket, és ugyanúgy a felnőttek világában sem egy nagyon kedvelt, elfogadott viselkedési forma ez.
Olyan fontos, hogy említed a társas-szociális következmény. Tehát én is így látom, hogy a beképzelt gyereket, felnőttet egyaránt nem nagyon szeretik. Szóval ez gyakran vezet konfliktusokhoz. És éppen azért, mert ezek a gyerekek, most ugye gyerekekről beszélünk elsősorban, nehezen bírják például a kritikát, éppen ezért ugye, mert túlkompenzál, tehát neki szüksége van arra, erre a felfújt személyiségre, a felfújt egyéniségére, azért, hogy tudjon például működni, és ezért, hogyha valaki ezt egy kicsit megkapargatja, akkor ő ezt nagyon nehezen viseli. Ezeket a gyerekeket ugye nem szeretik, és akkor mivel a társai sokszor ugye arrogánsnak látják, így ellenszenvesnek érzik, és akár ki is rekeszthetik, és bizony ez, amit az előbb említettem, hogy itt nagyon fontos a gyerek számára ez a plusz figyelem, amit így ezáltal ő kaphat, és mivel így nem kapja meg ezt az elvárt figyelmet, vagy elismerést, így ez a gyerek keményen frusztrálódhat, amiből akár hangsúlyosabb arrogancia, vagy akár agresszió is származhat. Szóval, hogy tényleg nagyon fontos, hogy ha már szülőként esetleg nem úgy viszonyultunk, ahogy az jó lett volna, nyilván itt nem mondanám azt, hogy a szülő hibás, mert tudod, hogy sokszor tudattalan tényezők, saját gyerekkori traumák, a saját magunk által tapasztalt nevelési minták, ami meghatároz, és én tényleg meg vagyok győződve, Ildikó, hogy a szülő jót akar. Tehát nagyon ritka az a helyzet, amikor a szülő szándékosan rosszat akar a gyerekének. De mégis ugye itt elcsúszik a dolog, és hát például, hogyha egy pedagógus, óvonő, tanítónő erre valahogy ráérez, akkor bizony fontos ehhez valahogy viszonyulni. Egyrészt megérti, hogy miről van szó, tehát hogy megérti, hogy igazából ez a gyerek nem arról van szó, hogy beképzelt, elsősorban nem arról van szó, hogy ő másokat szeretne például lekicsinyíteni, még akkor sem, hogyha tényleg csak ugyan a helyzetben ez a tünetet, ez, amit elsőként észreveszünk, hanem egy picit mögéje lát, és igazából látja azt, hogy ez a gyerek mitől szenved, hol nem kap elég figyelmet, hol nem kap elég elfogadást, elég értékelést akár, tehát hogy miről van szó, és hogyha itt egy picit ráérez egy empatikus pedagógus arra, hogy mi a gyereknek az igazi szükséglete, és arra reagál, szerintem ez a legnagyobb segítség. Az is egy nagyon jó hozzáállás, hogyha a gyerek reálisabb visszajelzéseket kap tőle. Ugye említettem korábban, hogy ezek sokszor nem a realitás talaján vannak, hanem felfújtak ezek a visszajelzések, és hogy a gyerek tudja azt egész konkrétan, hogy milyen teljesítményére kapta azt az adott reális visszajelzést. Fontos kerülni ilyenkor az ilyen túláltalánosításokat, például, hogy hát te vagy a legjobb, vagy te vagy a legokosabb, ezek ismét ilyen státusz alapok, és hogy tudjuk jól, hogy ilyen, hogy legjobb, vagy legokosabb, nyilván egy elfogult szülő mondhat ilyet a gyerekének, hogy számomra te vagy a legszebb, és úgy ebben a kapcsolatban ez így rendben is van, de hát nyilván a gyerek máshonnan is kap visszajelzéseket, és tudjuk azt, meg a gyerek is nagyon hamar ráérez arra, hogy nem vagyunk tökéletesek semmilyen szempontból is, ezért nekem nagyon tetszik Winnicottnak, a gyerekpszichológus volt, ez az elmélete, hogy elég jó szülő, és akkor ezt ugye nagyon sok más kapcsolatra, más területre vonatkoztatták, hogy elég jó gyerek, elég jó pedagógus, elég jó énekes, elég jó sportoló, szóval, hogy mi emberek, hogyha ezt az elég jó szintet ütjük valamilyen szinten, akkor szerintem ez már szuper. Na de, hogy még mit tehet egy pedagógus? Hát például ugye, hogyha a gyereknek az empátiáját egy picit fejleszti, hogyha van egy ilyen gyerek, aki a másik gyereket legkicsinyli, ó, te úgysem rajzolsz olyan szépen, ó, neked csúnya a hangod, te ilyen vagy, olyan vagy, akkor például lehet beszélgetni arról, hogy vajon ez a gyerek, akinek ezt mondtad, ő most mit érezhet, vagy a szerepjáték, hogyha te lennél a helyében, aki mondjuk például túlsúllyal küszködik, vagy nem tud úgy szaladni, vagy nem tud bukfencezni, akkor vajon te hogyan éreznéd magad az ő helyében? Szóval, hogy egy kicsit így a beleérző képességét, az empátiáját fejleszteni. És bizony fontos az is, hogy ez a gyerek megértse, hogy fontosak a határok, például abban az értelemben, hogy ő is része a közösségnek. Tudod, olyan érdekes, mert ugye ez a gyereket gyakran kirekesztik, és ő valahol mélyen a szívem mélyén nagyon szeretne közéjük tartozni, és például ezért dicsekszik saját magával, vagy a teljesítményével, de hogy megértse a gyerek, hogy ha ő ezt gondolja magáról, hogy például fölött áll az adott iskolai osztálynak vagy csoportnak, akkor őt így nem fogják befogadni, nem lesz egy közülük, amire tulajdonképpen valahol vágyik, és hogy megerősíteni abban, hogy ő is egy nagyon fontos eleme, vagy nagyon fontos tagja a közösségnek. És ugye ezek a gyerekek azért gyakran frusztrálódnak, pontosan ezért a paradoxon miatt, mert elismerésre, figyelemre vágyik, mivel így viselkedik, ahogy viselkedik, pont nem ezt kapja, hanem az ellentétét kapja, és éppen ezért frusztrálódik, tehát ezek a gyerekek sokszor szoronganak, sokszor érzik kudarcosnak azt, ahogy a környezet reagál igazából, és fontos segíteni abban, hogy ezt a frusztrációt, hogy hogyan vezesse le ezt a belső feszültséget a gyerek, úgy, hogy másoknak ne ártson, magának sem ártson, tehát, hogy igazából rávezetni arra, amire ő képes, amit szeret, most hirtelen egy sportolási lehetőség jut eszembe, vagy valamit tegyen, hobbi, kézművesség, bármi, ami őt feltölti, és ami például segít ebben, hogy ez a belső feszültség csökkenjen.
Steiger volt Krisztián, ki a generációk kutatásával foglalkozik, és neki volt egy ilyen félmondata, hogy a mai szülők tragédiája az a határozatlanság, hogy nem igazán tudnak egyértelmű állást foglalni bizonyos kérdésekben, mert ugye mindenféle hatás éri őket, és mindenféle elmélet van most, ami a neveléssel kapcsolatban is mondjuk felüti a fejét, és akkor a gyerek azt látja, hogy az ő szülője határozatlan bizonyos kérdésekben. A kapcsolat szempontjából is nehéz ezt megélni, a gyerek se nagyon tudja, hogy akkor mi van, és annyi felől jön az a megerősítés, hogy te vagy a fontos, amit csinálsz, az rendben van, nagyon rendben van, senkinek nem számít a véleménye, magasról tenni arra, hogy mások mit mondanak, te szuper vagy, te tökéletes vagy, és akkor jön a társadalmi visszajelzés egy másik oldalról, hogy azért fogd vissza magad, légy szerényebb, jó, rendben van, hogy sok mindent tudsz, de ne básd a másikat azzal, hogy te fölé emelkedsz, ne adj hangot. Szóval hogy van ez a széthúzás, a narratívákban is, és akkor ott van a szülő meg a pedagógus, hogy nem tudja, hogy akkor most hogy reagáljon.
Igen, elsőként az jutott eszembe, hogy hallgattalak, hogy szerintem nagyon jó, hogyha jön egy ellensúlyozó külső visszajelzés, vagy egy ellensúlyozó külső tapasztalat, amikor azzal szembesül a gyerek, hogy hát figyelj azért, nem biztos, hogy te vagy a király, vagy legalábbis nem ettől vagy a király, mert hogyha megmarad az egész abban, hogy ő élvezze ezt a túlzott csodálatot, túlzott figyelmet, meg ugye ugyanakkor ez, amit a korábban is említettem, hogy azért ezzel együtt jár sokszor mások érzéseinek a figyelmen kívül hagyása, és a saját teljesítménynek a túlértékelése, és most gondoljunk bele, hogy pontosan ez a narcisztikus vonásoknak a kezdete, tehát ez még nem diagnózis, de azért egy fejlődési tendencia, egy fejlődési irányvonal, ami ha nincsen külső hatás által, akár a pedagógusok, vagy tágabb rokonság, baráti kör által kiegyensúlyozva, vagy akár ellensúlyozva egy adott ponton, akkor bizony ebből komoly gondok is adódhatnak. Tehát két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy csak ugyan a gyerekek lehet, hogy sok családban túlzottan a középpontba kerülnek, abban az értelemben, hogy mivel a szülő szeretne jó szülő lenni, csak ugyan én is ezt látom, hogy egyre több információ jön ezzel kapcsolatosan, hogy hogyan kellene jó szülőnek lenni, ez szerintem rendben van, de azt is látom, hogy azért el is tudnak bizonytalanítani bennünket abban a tekintetben, tehát hogy megkérdőjelezzük inkább saját magunkat, hogy tényleg jól tettem, tényleg jól mondtam. Elég sok tekintetben nincsen mintánk. Most arra gondolok, hogy azért a saját szüleink teljesen más élethelyzetben neveltek bennünket, másak voltak a lehetőségek, nem volt ez a digitalizáció például, tehát akkor ez az okos eszközök által kialakított teljesen párhuzamos élettér nem létezett. Szóval, hogy vannak olyan helyzeteink, amihez nekünk most úgy kell viszonyulni, és úgy kell akár kontrollt gyakorolni, hogy igazából nincs saját tapasztalatunk, nem voltunk gyerekek, okos eszközzel a kezünkben nem voltunk serdülők, akik éjszakában menően játszanak mondjuk a gépen. Szóval, hogy vannak ezek a helyzetek, egyrészt, hogy nincsen korábbi minta, másrészt meg jön akár a pszichológia oldaláról, szakmai oldalról, hogy hány területen és hány vonatkozásban tévedhetünk, és bizony így nagyon nehéz kiforrott álláspontot kialakítani, de mondanám, hogy a gyereknek az anyja te vagy, az apja te vagy, én vagyok, nincs jobb. Nincs jobb. És hogy szerintem annyira fontos az, hogy a gyerek érezze azt, hogy én szülőként, és most arra is gondolok, hogy felnőttként nagyjából a helyemen vagyok. Itt most arra gondolok, hogy nagyjából rendezem az életem, nagyjából van egy életritmusom, nagyjából vannak sikerélményeim, nagyjából döntéseket hozok, vállalom a felelősséget. És azt látom ezzel kapcsolatosan, amit említettél, hogy valahogy a szülők több helyzetben a gyerekre bízzák a döntést. Tehát például, hogy hova menjen a gyerek iskolába, milyen iskolát válasszon. Természetesen ezt átbeszéljük a gyerekekkel, hozzuk az információkat, rendelkezésre bocsátjuk, mert lehet, hogy ő saját magától ezekhez nem tud hozzáférni. De a végső döntéseket én hozom meg felnőttként, mert ő gyerek, neki gyerek döntéseket kell hoznia, és én meg felnőttként hozzam meg a saját döntéseimet, akár vele kapcsolatosan, amennyiben azt látom, hogy ő saját magától úgy döntene, ahogy én ezzel nem értek egyet. Most egy nagyon konkrét példát mondok, hogyha én a gyerekemnek adok zseppénzt, akkor 99%-ban biztos lehetek abban, hogy cukros édességet, vagy cukros szénsavas üdítőitalt vásárol, amit én neki nem vennék meg. Szóval, hogy ebben az esetben meg azt gondolom, hogy megbeszélem vele, hogy mi az, amit ő vehet még akkor is, hogy ő ezzel nem ért egyet. Szóval, hogy tényleg azt gondolom, hogy a felelősség a gyerekekért, a gyereknevelésben a felelősség a szülőjé. Természetesen vonjuk be a gyereket a döntésekbe, érezze ő is úgy, hogy az életkorának megfelelő részese, de az életkorának megfelelően is ne hárítsuk rá a felelősséget. Tulajdonképpen olyan helyzetekben, ahol én magam szülőként nem tudom vállalni.
Végezetül egy gondolat erejéig még térjünk vissza arra, hogy itt van a beképzelt gyerek, megnyilvánul, idegesítő, nem értünk egyet, nagyon hangos, vannak, akik csatlakoznak hozzá, lehet-e jelezni, és milyen formában lehet jelezni, hogy ez nincs rendben? Valahogy lehet-e formálni közösségileg ezt a jelenséget?
Igen. Szerintem fontos, hogy a gyerekeink megtanulják, mint ahogy az is fontos, hogy mi felnőttként ezt tudjuk, hogy nagyon fontos a saját jólétem, de hogy ezt úgy alakítsam ki, hogy ne legyek a másik ember kárára ennek következtében. A gyerekre visszatérve egy ilyen osztályközösségben, szerintem ezek a gyerekek többnyire megkapják a negatív visszajelzéseket. Pont amire ő vágyna, hogy elismerjék, hogy a társaság középpontjába kerül ezáltal, pont ez nem tud megvalósulni, vagy csak ideig, óráig. És azt gondolom, hogy ez igazából beindít egy negatív spirált, tehát ő egyre frusztráltabb lesz, egyre feszültebb lesz, lehet, hogy egyre arrogánsabb, egyre beképzeltebb, ami a társakból ismét egy fokozottabb reakciót vált ki. Szóval, hogy nagyon jó lenne ez, amit korábban is említettem, hogyha lehetne segítséget kérni, el lehetne jutni ebben az esetben odáig, hogy mint egy rossz fog esetén, tehát ugye, hogyha csak a tünetet kezelem, tehát hogyha ebben az esetben a tünetkezelés az az, hogy megmondják neki, hogy hát ne légy nagyképű, ó, hát te úgy se lettél első, tudom jól, hogy díjat sem kaptál, szóval, hogy így szembesítik, ez a tünet kezelés, én ezt idézőjelbe is teszem, mert mondjuk, amint említettem, ez sajnos fokozza a tüneteket is. Szóval, hogy az lenne valahol a cél, hogyha el lehetne jutni egy igazi segítségnyújtáshoz, ami megnézi, hogy mi a fognak a problémája, nem a gyökér van begyulladva, mit lehet tenni, és arra reagálni, tehát arra a mélyebb hiányra, szükségletre, traumára akár, amiből mindez táplálkozik, és hogyha azt lehetne egy kicsit orvosolni, akkor biztos vagyok benne, hogy a tünetek is maguktól rendeződnének.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm ezt a beszélgetést is, Ildikó.
Kedves hallgatók, dr. Kovács Réka Rozáliát hallották, aki pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa, és akivel minden bizonnyal jövő héten is találkozni fogunk. Ha tehetik, tartsanak velünk, én Ila Ildikó vagyok, és minden jót kívánok.
Kovács András Ferenc, Rikács Ricsi. Ricsi racsol, racsol Ricsi, ám bár Ricsi írtó kicsi. Papagájnak is csak törpe, csirrengető csőre, görbe. Racsol Ricsi, Ricsi racsol, szörpöt hörpint, pröcköl, pancsol, beleszürcsöl a csuporba, színe égbolt és uborka. Racsol Ricsi, racsol Ricsi, apró magát nagynak hiszi, papagáj ő, de pirinkó, Rikács herceg, hintáringó. Racsol Ricsi, Ricsi racsol, beparád és ha parancsol, pöröl, pörög, mint motolla, röppen borzolódó tolla. Ricsi racsol, racsol Ricsi, ám bár Ricsi roppant kicsi, papagájnak is csak törpe, büszkén bámul a tükörbe.